sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Íme az Úr szolgáló leánya,
legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
És az ige testélőn,
és mi köztünk lakozik, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Úrunk Jézus Krisztus által.
Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. Köszönt Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Imádkozzunk, hogy valamennyi gyermek békében élhessen az egész világon, kérte Leó pápa vasárnap délben. December 21-én advent 4. vasárnapján a Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobájának ablakából imádkozta el az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Beszédében arra biztatott, hogy kövessük Szent József erényeit, az Isten félelmet és a szeretetet, az irgalmasságot és az Istenre hagyatkozást. Kiemelte. Látjuk tehát ennek a názáreti férfinek az erényeit, akit a liturgia ma elénk állít, hogy kísérjenek bennünket advent utolsó napjaiban a Szent Karácsony felé. Fontos magatartásformák ezek, amelyek a szívet a Krisztussal és a testvérekkel való találkozásra nevelik, és segíthetnek abban, hogy egymás számára befogadó Betlehem, vendégszerető otthon, Isten jelenlétének jele legyünk. 14. Leó pápa hozzátette, ebben a kegyelmi időszakban nem mulasszunk el egyetlen alkalmat sem gyakorlásukra. Bocsássunk meg, bátorítsunk, ébresszünk reményt azokban, akikkel együtt élünk és akikkel találkozunk, imádságban pedig fogalmazzuk meg újra gyermeki ráhagyatkozásunkat az Úrra és a gondviselésre, bizalommal bízzuk rá minden ügyes-bajos dolgunkat. A Szent Atya az úrangyala imádság után köszöntötte a római gyermekeket és fiatalokat. Mint fogalmazott, kedves barátaim, családtagjaitokkal és hitoktatóitokkal együtt érkeztetek a kis Jézus szobrocskák megáldására, amelyeket otthonotok, iskolátok és oratóriumotok Betlehemeiben helyeztek el. Megköszönöm a római oratóriumok központjának, hogy megszervezte ezt az eseményt, és szívből adom áldásomat valamennyi kis Jézusra. Kedves fiatalok, a Betlehem előtt imádkozzatok Jézushoz a pápa szándékaiért is. Különösen is imádkozzunk együtt azért, hogy valamennyi gyermek békében élhessen az egész világon. Szívből köszönöm nektek, fogalmazott 14. Leó pápa vasárnap. Advent utolsó vasárnapján a Vatikánban minden készen áll az ünnepekre, amelyek rendkívülinek számítanak, mivel a 14. Leó pápa vezette első karácsony egybeesik az egy évvel ezelőtt Ferenc pápa indította jubileumi szent év lezárásával. A Szentszéktől közölt előzetes program szerint a pápa december 24-én este 10 órától mutat be szentmisét a Szent Péter Bazilikában, ami újdonságnak számít, mivel 16. Benedek pápa idején szenteste a szentmise 9:30-kor kezdődött, Ferenc pápa pedig 2020-tól este 7:30-kor kezdte el a celebrálását. Szintén újdonságot jelent, hogy 14. Leó pápa december 25-én délelőtt 10 órakor bemutatja az ünnepi misét, amit Ferenc pápa nem tartott meg időskora és az utóbbi években betegsége miatt. 14. Leó december 25-én délben a Bazilika központi lodzsájáról mondja el karácsonyi üzenetét, amelynek hagyományosan a béke a témája. Az ünnepek alatt ér véget a reménynek szentelt jubileumi szentév, amelyet Ferenc pápa tavaly december 24-én este nyitott meg a Szent Péter Bazilika szent kapujának kitárásával. A szent év végén először a római pápai bazilikák szent kapuit zárják be. December 25-én a Santa Maria Maggiore bazilikáit, december 27-én a Lateráni Szent János bazilikáit, december 28-án a városfalakon kívüli Szent Pál bazilikáit. Végül 14. Leó pápa január 6-án vízkeresztkor a Szent Péter Bazilika szent kapuját csukja be, amelyet a legközelebbi 2033-as szent évben nyitnak majd meg újra. 14. Leó meghirdette pápasága első rendkívüli konzisztóriumát, amelyre január 7-ére és 8-ára a Vatikánba hívatta a bíborosi testület tagjait, közölte a Szentszék. A közlemény hangsúlyozza, hogy a kétnapos találkozót közösségi és testvériségi pillanatok jellemzik majd, de időt szentelnek a közös elmélkedésnek és az imának is. A találkozó célja, hogy a bíborosok támasszal és tanácsokkal segítsék a pápát az egyetemes egyház irányításának jelentős és súlyos felelősségében, hangoztatta a Szentszék. A közleményben megjegyzik, hogy a konzisztórium az egyház életének részét képezi, a Róma püspöke, vagyis a pápa és a bíborosok közötti közösség erősítését szolgálja az egyetemes egyház java érdekében. A konzisztóriumra két magyar bíboros lesz hivatalos, Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek és Németh László bíboros belgrádi érsek. Mindketten részt vettek 14. Leó megválasztásán. A katolikus Karitász adventi adománygyűjtése december 31-éig tart. Ebben az időszakban érkező jótékonysági adományokat a rászorulók karácsonyának szebbé tételére és a téli krízishelyzetek elhárítására fordítják. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent. Emellett online adományozásra is van lehetőség, a Katolikus Karitász honlapján adventi segélyprogram tárjátok ki a szíveteket megnevezéssel. A Katolikus Karitász központi bankszámla számát a katolikus.hu oldalon találják meg. Egerben a város adventi koszorúján a Dobótéren advent 4. vasárnapján meggyújtották a 4. gyertyát. Ekkor Ternyák Csaba egri érsek mondott ünnepi beszédet.
A múlt vasárnap az öröm vasárnapja volt. Megtelt a szívünk örömmel, amiatt, mert közel van az Úr. És ez a közelség, ez a mai vasárnapra már egészen érezhető közelség. Alig néhány nap, és itt van karácsony szent ünnepe. Az elmúlt esztendő arra tanított meg bennünket, amelyik a remény éve volt, hogy milyen nagy szükségünk van arra, hogy reményből éljünk. Mert ha bekapcsoljuk a rádiót, ha az internetes híradásokat nyomon követjük, akkor bizony nagyon sok okot találunk arra, hogy elcsüggedjünk, hogy elkeseredjünk, azt mondjuk, hogy a világunk egyre rosszabb irányba halad. De van nekünk egy nagy-nagy reményünk. És ez a nagy reményünk, ez akkor, amikor a legnagyobb bajban vagyunk, éppen akkor tölti el a legnagyobb örömmel a szívünket. Ez a nagy-nagy öröm az ő jelenléte. Az, hogy közel van már az ő érkezése, megjelenik körünkben, megjelenik az életünkben. Engedjük be ezt a nagy reménysugarat az életünkbe, azért, hogy úgy tudjuk járni életünk hátralévő napjait, legyenek évtizedek, legyenek évek, legyenek hónapok, vagy talán annál kevesebb, nem tudhatjuk egyikünk sem, akkor is tudjuk azt, hogy jó helyen vagyunk, és jó kezekben vagyunk, a gondviselő Isten vigyáz reánk, velünk az Isten, Emmanuel, velünk az Isten.
A Szent II. János Pál karizmatikus közösség adventi karácsonyi lelki napján Árvai Zoltán atya egerszalóki plébános tartott tanítást. Most karácsonyi gondolatai következnek.
Az adventi vasárnapokat egy lelki útnak vesszük, akkor ez a lelki út és ezen való haladásunk lényege nem a díszkivilágítás, nem ez a fontos a külsőség, a csillogás, hogy mennyire, hogy vannak földíszítve az ablakok, vannak falvak, ahol versenyeznek is, ugye a lakosok, hogy adventi ablakok, hogy milyen szépen díszítettek, fényben, ugye fényárban úsznak, és aztán karácsonykor jutalmazzák a legszebbeket. Nem ez a fontos. Mi a fontos? A bűnbánat, a csönd, újra tervezés. Advent nem is a tennivalóknak a listája kell, hogy legyen számunkra, hanem ez a megszentelődés. Új irányba állni. Isten irányába. Jézus Krisztusban az ember barát Isten, az Emmanuel, vagyis velünk az Isten jelent meg közöttünk, aki az emberiség bűnbeesésére bűntől való szabadulást hozott. Az ember tragédiájára pedig az átokra áldást hozott. Újra és újra elismerjük, hogy Jézus Krisztus a legfőbb érték. Ő a mi legnagyobb kincsünk, aki nélkül nem valósulhat meg az igazi béke és szeretet a földön. Milyen fontos pedig, és érezzük ennek sokszor a hiányát, lelkünk is sokszor háborog, sokszor panaszkodunk, sokszor nem leljük lelkünk békéjét. És hát akkor hova forduljunk? Mennyi szeretetlenség van, számtalan ezernyi változata a szeretetlenségnek, a szeretet hiányának, emberi kapcsolatainkban, a társadalomban. És akkor hova forduljunk? Minden ilyen problémánkra a megoldás Krisztus. Szent Pál a rómaiakhoz írja, testvéreim, ismeritek az időt, itt az óra, hogy fölébredjünk álmunkból. Üdvösségünk közelebb van, mint amikor hinni kezdtünk. Igen, itt az óra. Itt van az idő, hogy fölébredjünk álmunkból. Népénekünkben is énekeljük, ébredj ember mély álmodból, megszabadulsz rabságodból, közelít már üdvösséged, eltörni már minden bűnöd, vétked. Jézus bennünk, szívünkben és a lelkünkben kíván szállást találni. Hogyan készül Jézusnak fogadására? Hát újíts meg életed egyrészt a megújulás vágyával, másrészt pedig a szeretet tetteivel.
Ternyák Csaba érsek ünnepi szertartás rendje az Egri Bazilikában a következő lesz. December 24-én éjféli szentmisét mutat be a főpásztor. December 25-én 10 órakor lesz az ünnepi szentmise az Egri Bazilikában. December 28-án vasárnap 10 órakor a jubileumi szentévet lezárja Ternyák Csaba egri érsek, szintén az Egri Bazilikában. December 31-én pedig 18 óra 30 perckor kezdődik az évvégi hálaadó szentmise, amelyet szintén a főpásztor mutat be. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében Palánki Ferenc megyés püspök december 24-én éjféli szentmisét mutat be Debrecenben a Szent Anna Székesegyházban, amelyet a Duna Televízió élőben közvetít. December 25-én 10 óra 30 perckor kezdődik az ünnepi szentmise Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban. December 31-én 18 órakor lesz az évvégi hálaadó szentmise Debrecenben a Szent Anna Székesegyházban. Január 1-én pedig 18 órakor lesz az újévi szentmise, szintén Debrecenben a Szent Anna Székesegyházban, melyet Palánki Ferenc megyés püspök mutat be. Betlehem öröme címmel karácsonyi koncert lesz Egerben a Szent Bernát ciszterci templomban december 27-én szombaton 16 órától. Énekel Faludi Zsuzsanna, orgonán kíséri Birincsik Gergely. A belépés díjtalan, adományokat köszönettel elfogadnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reklám. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A Keresztény Élet hetilap áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván a lap valamennyi kedves olvasójának, a terjesztésben közreműködő atyáknak és lapterjesztő munkatársaknak.
Reklámot hallottak.
dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült, szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni, de anyja ellenezte. Nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá. János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek, neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve. Szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában, meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr van vele. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Íme, elküldöm hírnökömet, hogy előkészítse előttem az utat. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám, már jön is, mondja a seregek ura. Hajnalodik. A történelem és a világmindenség éjszakájának végén már dereng a megtestesülés szelíd fénye. A mai nap igazi előkarácsony, annak születésnapja, aki Izraelnek és az emberiségnek is először mutatja be a bárányt, aki majd elvéve a világ bűneit, minden embert meghív az örök lakomára, a Szent Háromság asztalához. Izrael igazi története a végéhez, pontosabban a beteljesedéshez közeledik. Mai zsidó testvéreink, akik az Ószövetség tanúi, elcsodálkozhatnak azon, hogy keresztelő János után miért nincs több prófétájuk, Jézus kereszt áldozata óta miért nincs többé áldozatuk. Keresztelő János születését velünk együtt kellene ünnepelniük. Ez még most lehetetlen, de a hűséges Isten el nem hagyja az ő első választott népét. Amint a húsvét ünneplésekor, a nagypénteki könyörgésekben tisztelettel és szeretettel imádkozunk a zsidó népért, úgy ezt a mai napon is meg kell tenni. Mégiscsak közülük való Mária, József, a szent apostolok, az első Krisztus követők. Lehet, hogy az is távol tartja zsidó testvéreinket karácsony mindent beteljesítő titkától, ami bennünket is kísért. Ha Isten valóban eljött a földre, miért nem változott meg minden? Eljövetelének szinte elviselhetetlen napjáról a mai prófétai látomás is úgy szól, mint a nagy tisztulás, végleges és egyértelmű istenítélet napjáról. Nagy és félelmetes napot vártak, és csillagfényes, angyalénekes, betlehemi éjszaka jött helyette. Igen, mert Isten mielőtt megítélné az embert, ember akar lenni. Mielőtt végleg szétválasztaná a jókat a rosszaktól, előbb jóként, ártatlan emberként szenvedni akar a rosszakért és a gonoszakért, hogy szabadságunkat tiszteletben tartva, irgalmasságában mégis megtérésre hívja őket. Maga keresztelő János is átéli ezt a próbatételt, mely sok zsidónak és sajnos sok Krisztus hívőnek is botránykő, hogy Isten hosszantűrő és irgalmas. Nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. A felszínen szinte semmi sem változott. Az isteni irgalom azonban csendben, a valóság lényegét változtatta meg Krisztusban, aki megadta a bűnök bocsánatát.
A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Narodenie Jána Krstiteľa. Alžbete nadišia čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej pán prejavil veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na 8. deň prišli chlapca obzerať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala, nie, bude sa volať Ján. Povedali jej, veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.
dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: Ján sa bude volať. A všetci sa divili. V tom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: Čím len bude tento chlapec? A v skutku Pánova ruka bola s ním. Počuli sme slovo Pánovo.
Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovari nyelven hallják.
Ares lasla Elizabeth, ake télen a svaimaski vráma, haj sáve sandaspej luma. Kanale nyámura, haj levecsín urásun, de ke csebári maszkeinker das a ráján, de pesko kamipe, lása losannas. Pe ochtoto gyész, géle körújjál te sinelle savóres. Palalesko dad Zakariáseske kamlete a heren lesz, ba leskidei csimuklas. Nici, ba ke jankosket robulte a haren lesz. Kodol paleka dipendelake. Konik náján detyon nyámo kaskade a harnas. Palakodi a hardele dades, szoske kamelte a haren lesz. Kodoek pálmanglas, hajkadal borbízkili szárdas pelate. Jankosi leskoánav. Sako zsene csudinaszpen. Leszke pále andejek puterdilasz leszko múj, haj biphangyilasz leszki zsíp, dumadasz haj ásárdasz ledév lesz. Levecsinon, szahutyildasz edár, haj pe intregoplajúni púv gejítár kadaletra bengi szirma. Kon numa asundasz, ande pengo ílo hutyilnasz haj pennasz, Vareso habla anda kodosávóro, kele rájeszko vast szipeleszte.
Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
Evangélium nach Lukas. Für Elisabeth kam die Zeit der Niederkunft und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr ihr erwiesen hatte und freuten sich mit ihr. Am achten Tag kamen sie zur Beschneidigung des Kindes und wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Seine Mutter aber widersprach ihnen und sagte: Nein, er soll Johannes heißen. Sie antworteten ihr: Es gibt doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Da fragten sie seinen Vater durch Zeichen, welchen Namen das Kind haben solle. Er verlangte ein Schreibtäferchen und schrieb zum Erstaunen aller drauf: Sein Name ist Johannes. Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen und er redete und pries Gott. Und alle, die in jener Gegend wohnten, erschraken und man sprach vor all diesen Dingen im ganzen Bergland von Judäa. Alle, die davon hörten, machten sich Gedanken darüber und sagten: Was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn es war deutlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Das Kind wuchs heran und sein Geist wurde stark. Und Johannes lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er den Auftrag erhielt, in Israel aufzutreten. Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szentéletű emberek.
Kenti Szent János áldozópap. Maragben született 1390-ben, meghalt Krakkóban 1473. december 24-én. 83 évet élt. A hírhedt Auschwitztól 18 kilométerre délre fekszik a kis kenti városka. Ennek közelében van Malek falucska. Itt látta meg a napvilágot 1390-ben. János nem sokkal később szüleivel együtt beköltöztek Kentbe, ahol édesapja polgármester lett. 1413-ban Jánost már a krakkói egyetemen találjuk. Tanulmányai végeztével Mieków városban 8 éven keresztül a Szent Sír kanonokrend egyik iskolájának az igazgatója volt. 1429-ben a Krakkói Egyetem filozófia fakultásán lett előadó tanár, majd dékán és igazgató. Nem tudni, hol és mikor szentelték pappá. Valószínű, hogy 1421 előtt. 1443-ban kanonoki címe mellé préposti címet is kapott és doktorált. Továbbra is tanított a Krakkói Akadémián. Később plébános lett. Tanítását élete példájával tette gyümölcsözővé. Szeretetét különösen a szegények és a diákok tapasztalhatták meg. Keresetét jótékony célra fordította. Azt tartja a hagyomány róla, hogy soha senki sem ment el tőle segítség nélkül. Öltöztette a ruhátlanokat. Egyszer a cipőjét is odaadta az egyik koldúsnak, ő pedig mezétláb ment haza. Amikor zarándok útján a rablók megtámadták, a legutolsó tallérjait is odaadta nekik. Több kézirata maradt fenn. Csodálatos volt jelszava is. Conturbare cave, piaplacare grave. Magyarul ennyit jelent, ne támasz zavart, mert nehéz rendet teremteni. 1473 karácsony éjjelén halt meg Krakkóban. 1767-ben avatták szentté. Mostani jelmondatunkhoz egészen biztos, hogy példáján kívül, amit hallottunk, sok szóval is tudna minket buzdítani arra, hogy jót tenni jó. Ahogyan ő tudott életében sok jót tenni, tegyünk mi is minél több jót embertársainkkal. Ezen a napon emlékezünk meg Szent Servulus hitvallóról. Minden kornak megvan a maga koldús szentje, az ókoré Szent Servulus. Életét Nagy Szent Gergely pápa írta le. Egy alkalommal így prédikált Servulusról. A Szent Kelemen bazilikába vezető csarnokban látni lehetett egy Servulus nevű embert. Sokan közületek ugyanúgy ismerték őt, mint jó magam. Javakban szegény volt, érdemekben azonban annál gazdagabb. A hosszú betegség valósággal megemésztette testét, hiszen zsenge gyermekkorától kezdve élete végéig teljes bénaságban kellett feküdnie az ágyban. És sokat mondtam-e azzal, hogy nem bírt fölállni? Egyáltalán nem. Soha, még csak felülni sem tudott fekvőhelyén, soha nem volt képes szájához emelni kezét, soha nem bírt egyik oldalról a másikra fordulni. Édesanyja és testvére gondozták. Amit kolduláskor, ahová vitték, alamizsnaképpen kapott másoktól, az hozzátartozói útján a szegények között osztotta el. Olvasni sohasem tanult meg. A szentírás könyveit azonban mégis megvette magának, és azokból jámbor emberekkel és a nála megszállt jövevényekkel állandóan olvastatott fel magának. Így történhetett, hogy az egész szentírásban igen járatos volt, noha, mint említettem, a betűket egyáltalán nem ismerte. Majd így folytatta Nagy Szent Gergely prédikációját, szenvedései közepette is mindig hálás szívvel gondolt az Úrra, s himnuszokkal és dicsérő énekekkel szentelte meg éjjeleit és nappalait. Végre is külső tagjairól belső részeire terjedt át a betegség, s megérkezett annak az ideje, hogy türelme elnyerje örök jutalmát. Amikor már egész közel érezte magát a halálhoz, kérte a zarándokokat és a lakásán megszállt embereket, hogy álljanak föl, s vele együtt zsoltárzengés között várják kimúlását. A haldokló velük énekelte a zsoltárokat. Egyszer csak félbeszakította őket az énekben, s erős hangon kiáltotta. Maradjatok csendben, nem halljátok, milyen dicső énekek hangzanak az égből. S miközben lelki füleivel figyelte a szíve mélyén hallott énekeket, jámbor lelke elvált testétől. A lélek távozása után olyan illatok áradtak szerte, hogy az összes jelenlévők kimondhatatlan édességgel teltek el, s erősen meg voltak győződve, hogy elköltözött lelke a halott ének szárnyán az égbe szállt. Fejezte be szentbeszédét Nagy Szent Gergely pápa. Sokan viselik a Viktória nevet, ezért nagyon röviden még Szent Viktória szűz- és vértanúról is megemlékezünk. Előkelő keresztény szülők gyermeke volt, a Róma mellett elterülő Tivoliban élt. Bár szüzességi fogadalmat tett, szülei rábeszélték, hogy egy Jenő nevű előkelő, de pogány fiúval házasságot kössön. Azt remélte, hogy ezt a pogány fiút Jézushoz vezetheti. Keresztény barátnője azonban annyira föllelkesítette a szűzi élet iránt, hogy visszavonta előbbi házassági ígéretét. Vőlegénye így bosszúból megölette keresztény hite miatt 249-ben. Szent Servulus, aki olyan sokat szenvedtél életedben, és mégis hűséges maradtál Jézushoz, segíts minket is szenvedéseidben. Szent Viktória, add, hogy a tisztaságot nagyon nagyra becsüljük, és életünk Istennek tetsző, tiszta élet legyen. Szent Servulus, Szent Viktória, könyörögjetek érettünk.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Délidőben.
Kedves hallgatóink, a mai napon, december 23-án a Viktóriák ünneplik nevük napját. A Viktória női név latin mitológiai eredetű. Viktória a latin mitológiában a győzelem istennője. A név jelentését szerintem magyarázni sem kell, annyit tesz, mint győzelem. Férfi párja a Viktor. Amennyiben rokonaik és ismerőseik körében akad, aki a Viktória nevet viseli, el ne felejtsék őt vagy őket a mai napon felköszönteni. Isten éltesse a névviselőit sokáig.
Vivo per lei quando sai. La prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come, ma mia tanta dentro c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
I'm alive the same as you. One day I know you'll never leave me. It doesn't matter what I do. I know this love will never deceive me. It doesn't matter how I go. Oh, love, the things I know. But now it's here to make me love again.
È la musa che ci invita.
Nothing could be sweeter.
Attraverso un piano forte, la morte lontana, io vivo per lei. Soffro poco, ma almeno io vivo.
I can hear the music play.
Vivo per lei, the joy hotels.
Something's deep inside me.
Vivo per lei, la vortice. Attraverso la mia voce si spande, amore produce. In viso, io vivo per lei.
io vivo. Vivo per lei perché ormai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita.
No. Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
És most alapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. 1793-ban a mai napon született Dériné Szépataki Róza, a vándorszínészet korának legnépszerűbb színésznője, az első magyar operaénekesnő. Eredeti neve Sembach Rozália volt, és Jászberényben látta meg a napvilágot. Bécsből odaszármazott patikus apját korán elvesztette, nem sokkal később a patikát is el kellett adniuk. 16 évesen anyja Pestre küldte, hogy egy kántor rokonuk mellett németül tanuljon. Ott került kapcsolatba először a színházzal. Elbűvölte a színjátszás, és elhatározta, hogy színésznő lesz. Próbajátékán a Varázsfuvola egyik áriáját énekelte olyan szépen, hogy a karmester szája tátva maradt. Hamarosan leszerződött Vida János Pesten szereplő színtársulatához. A német nyelvű színházzal rivalizáló magyar társulat Dériné megérkezése után már műsorára tűzhetett olyan darabokat is, amelyeket addig énekesnő hiányában kénytelenek voltak félretenni. A társulat központja 1815-től Miskolcon volt. Dériné a 20-as években jutott el pályája csúcsára. A szevillai Borvély előadásán valósággal tombolt a közönség, és ezután, ha a színház megszorult, elég volt Rossini művét műsorra tűzni, azonnal megtelt a nézőtér. Bellini, Mozart, Weber operáiban is jól érvényesült nagy terjedelmű, az altól a szopránig terjedő hangja. Kolozsvár után 1828-ban Kassa következett. A 9 nyugodt és sikeres esztendő alatt mások mellett eljátszhatta a Bánkbánban Melindát. Az 1838-as pesti árvíz idején azonban alaposan meghűlt. Ezután énekhangja megfakult. A színpadtól azonban csak 54 évesen, 1847-ben vonult vissza. Élete végén megírta memoáriát, amely máig a magyar színjátszás hőskorának egyik legfontosabb és legátfogóbb forrás munkája. Dériné Szépataki Róza 1872-ben hunyt el Miskolcon, és a szegények temetőjében temették el. És a mai napon született, tehát december 23-án 1916-ban Rákosszent Mihályon Olofszon Károly néven, a későbbi Olofszon Placid bencés szerzetes. 33-ban lépett korengedménnyel a bencés rendbe, és ott kapta a Placid nevet. 39-ben német-magyar szakos tanári diplomát szerzett, és pappá szentelték. 11 hónapon át tábori lelkészként szolgált a Komáromi Hadi Kórházban. 45-ben rendi elöljárói a budapesti bencés gimnáziumba helyezték, ahol korábban ő is diákoskodott. A közéletbe is aktívan bekapcsolódott. Több alkalommal nyilvánosan bírálta a Szovjetuniót és a kommunistákat, így hamarosan az államvédelmi hatóság látóterébe került. 46. júniusában Pannonhalmán tartóztatták le. Koncepciós perben 10 év kényszermunkára ítélte őt a szovjet katonai bíróság. Először a Moszkvától nyugatra egy a Brianszki erdőben fekvő lágerbe vitték, ahol 5 évig fakitermelésen, majd különböző gyárakban dolgozott, és tartotta a lelket fogolytársaiban. Haza nem írhatott. Hozzátartozói és rendtársai éveken keresztül semmit sem tudtak sorsáról. 8 fogságban töltött esztendő után sikerült először titokban üzenetet küldenie Pannonhalmára. Placid atya 55. szeptemberéig több lágert is megjárt a gulágon. Hazatérése után nem működhetett sem papként, sem tanárként. Ládagyárban dolgozott, majd az Orfiban lett beteghordó, később mosodavezető. 69-től a Korányi szanatórium mosodáját vezette nyugdíjba vonulásáig. Papi hivatását sokáig csak titokban gyakorolhatta. A 70-es évek közepétől kisegítő lelkészként működött a budai Ciszterci Szent Imre plébánián, amelynek közösségéhez haláláig tartozott, és ahol emlékét máig szeretettel őrzik. És a mai napon született 1918-ban Budapesten Mán Díván író. Első novellája 37-ben jelent meg a Magyarság című lapban. A II. Világháború után sporttudósítóként tevékenykedett, majd az Újhold című folyóirathoz került. 49 és 55 között nem publikálhatott. Ezekben az években a Magyar Rádiónál dolgozott dramaturgként, mások gyermekhangjátékait javítgatta. 54-től szabad foglalkozású író lett. Műveinek világát meghatározta a környezet, amelyben élt. A Teleki és a Mátyás tér környéke, a kis emberek, a lecsúszottak, a társadalom elesetjeinek világa. Első önéletrajz ihletésű regényeiben a gyermekkori tapasztalatok, emlékek válnak regényé, a lődörgők, a kétes egzisztenciák világa egy kamasz fiú tudatán átszűrve impressionista képekben jelenik meg. ábrázolásmódja minden részében szakadt el a közvetlen realitástól a szürreális, illetve az abszurd felé. Az 50-es és a 60-as évek regényeiben a jellegzetes figurák új árnyalatokkal gazdagodtak és mítosszá kerekedtek. A régi mozik, presszók, uszodák, tribünök, futballpályák alkotják a Mándi univerzumot. Kedves hallgatóink, Kalendáriumot hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!